Folytatjuk az Erős KKV műsorát. Köszöntöm újra vendégeinket, Tomán Szabina állandó szakértőnket, és Niszkács Annát, a Zserbó Gasztronómia Kft. Tulajdonos ügyvezetőjét. Itt a szünet alatt Szabinával váltottunk néhány szót, és ugye arról beszéltünk, hogy milyen egyéb brendjei, márkái vannak az Annáéknak, és szöget ütött a fejembe, és meg is kérdezném ezt, hogy ez financiálisan, üzletszervezési szempontból gondolom nem egyszerű összehangolni.
Nem, vannak átfedések, és hogy Anna is említette, persze a marketing, a HR, az valahol így mehet kéz a kézben, de a gazdasági oldala szerintem nagyon fontos, hogy az egyik nem menjen a másik kárára. Én ezt alapvetően a saját brendjeimnél látom, hogy mindig oda kell figyelni, hogy a gazdasági számolás és felügyeletnél hol van a nullpont, hol van az, hogy már keresünk, és mi visz. Mert hogyha visz, az nem vihet a nagyból. Nem tudom, hogy milyen koncepción dolgoztok, vagy hogy dolgoztok, de nálam és a kisebb vállalkozóknál mindenféleképpen ez szinte az első, hogyha valaki másik brendben gondolkodik, azt gazdaságilag 100%-osan nagyon tisztán és nyersen külön kell választani, mert hogy ne legyen az, hogy ott elsimul egy-két mínusz számla, vagy a másik kárára megy. Nem tudom, ekkora működésben hogy tudjátok ezt külön választani?
Külön választjuk, egyébként pont így az elmúlt 2-3 évben, mióta elindult ez a pandémia, bár most én azt gondolom, hogy már lezárult, akkor fektettünk erre nagyon nagy hangsúlyt, hogy még jobban megpróbáljuk külön választani az egységeinket. Most csak egy példát mondok, van egy energiaszámla. Négyzetméterre, per főre, hogyan vagy mint leosztani, amikor egy házon belül vannak ezek az egységek? Vannak olyan szakácsok, akik mindkét egységnek dolgoznak, vannak olyan cukrot, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz ezt teljesen 100%-osan külön választani. Én azt gondolom, hogy mi már azért nagyon jó úton vagyunk, és az nagyon fontos, amit most mondtál, hogy teljesen leválasztani, viszont azt is be kell árazni, aminek alapvetően nem lesz számlája, hogy vajon az, hogy nekem van egy másik egységem, az egyébként mennyit segít a főegységnek mondjuk, mert hogy az embereknek a gondolkodásmódja akkor már más lesz a cégünkről, amit az előbb is kezdtem mondani, hogy lehet, hogy az egyik egység akár kevesebbet hoz, vagy veszteséget, de azzal csak, hogy létezik, azzal segíti a másikat, ami nem egy számla, hanem egyszerűen bevételben fog mutatkozni. És azt is be kell árazni, és ezért mondtam, hogy vannak húzó egységeink, amik nem biztos, hogy akkora nyereséget hoznak, de a másik oldalon segítenek nekünk.
Ezt szerintem lecsapódik mindenféleképpen nem csak a működés segítésén, hanem a brand, a titulus megtartásánál. Ott érdemes szerintem azt megengedni egy ilyen nagy cégnek, vagy akár sajátomnak, hogy mínusz termel, hogyha a brandet viszont felemelés tartja azon a szinten. Igen. Úgyhogy igen, de sajnos valahogy ezt ki kell kalkulálni, hogy ez meglegyen.
A szünet előtt belecsaptunk egy nagyon fontos témába, ez pedig a COVID volt. Mondtad, hogy ez ilyen gyökeres változást okozott, mert hogy kiderült, hogy egy lábon álltok, és növesztettetek egy másik lábat. Hogy látod, hogy mit tanultatok ebből a helyzetből? Egyáltalán kell tanulni, mert ez egy rendkívüli helyzet volt, reméljük nem ismétlődik, már bár a virológusok mást mondanak, de most induljunk ki a legjobból, hogy tanultunk ebből, mint emberiség, de vállalkozóként mit tanultál egy ilyen helyzetben?
Biztos, hogy tanultunk. Én arra emlékszem, hogy amikor ott március elején 2020-ban már nagyon itt volt a szele a pandémiának, akkor az volt a legnagyobb félelmem, hogyha itt elmennek az emberek, elmegy az a fogaskerék, ami működtet, a betanított emberek, attól, hogy valami könnyedébben megy, hiszen ott van 5 éve, 8 éve, 10 éve, megvan a tapasztalata, és hogyha kiesik a tapasztalat, akkor utána annyira sok idő lesz fölvenni újra embereket, betanítani ezeket az embereket, a vezetők elkezdenek kiégni abban, hogy jönnek újabb és újabb emberek, akik nem annyit tudnak, lassabban tanulnak, betanítja, majd holnap elmegy, ugye ez most abszolút aktuális, és hogy én hogyan tudom a vezetőimet megtartani, hogyan tudom az ő jólétüket fenntartani. És amit mondjuk nekem leginkább tanított, hogy én most nagyon befele figyelek, én nagyon a cég belső működésére figyelek, és azért figyelek kevésbé a sales-re mondjuk, mert az hál' Istennek most itt 2023-ban azért már visszajött, tehát, hogy vannak vendégek, és addig, amíg mi belül nem vagyunk rendben, addig nem fogunk mosolyogni a vendégre, és nekünk van 5 értékünk, ami mellett működik a cég, és az egyik az ilyen, hogy derűs csapat, boldog vendég. Tehát, hogyha mi jól vagyunk, akkor azt egy idő után a vendég is érezni fogja. Úgyhogy talán nekem ez volt így a legnagyobb tanító, hogy befele figyeljünk, és azt is látom, hogy most ez így működőképes, nem tudom, hogy mi volt pontosan a kérdésed.
Nagyjából ez megválaszoltad a kérdést, viszont a Szabinától ezt annyira kinyitnám a kérdést felét, hogy ez a válság dolog, ez általában egy ilyen zsigeri reflexet vált ki egy vállalkozásból teljesen természetes módon. Ja Istenem, mi lesz velem? Ja Istenem, mit csinálunk? Mi lesz az ügyfeleimben? Mi lesz az árbevételemben? Mi lesz a családommal? Nagyon kevesen gondolják azt, amit az Anna elmondott szerintem. Akkor most álljunk le, citromot dobott az élet, csináljunk belőle limonádét, szokták volt sokan mondani. Hogy lehet ezen a pánikon túl lenni, és tényleg előnyünkre fordítani egy nehéz helyzetet, mint mondjuk egy pandémia?
Ez egy olyan vállalkozói képesség, vagy vezetői képesség, ami szerintem ember adta. Tehát nem lehet nagyon megtanulni, főleg erre a gazdasági válságra nem lehetett, mert nem volt még példa. Tehát, hogy ezt hogy oldjuk meg.
De olyan ez piaci... egy biztos, hogy válság lesz. Tehát lesz. Az egyetlen egy vállalkozó se úgy ússza meg, ezért kérdezem, hogy ezeket hogy lehet úgy kezelni, hogy jól jöjjünk ki a válságból.
Mindenféleképpen, ahogy Anna is mondta, befelé figyelés, mindenféleképpen minél hamarabb reakció arra, hogy mi az, ami gazdaságilag tudja támogatni. Itt a pandémia azért a lelki dolgokat is nagyon-nagyon-nagyon érintett. Nekem nagyon sok olyan kollégám volt, akinek nem az anyagi probléma, nem az okozott problémát, hanem az, hogy egyszerűen nem tudott emberek között lenni, nem tudta a munkáját végezni, és egy depresszióba csúszott. És ilyen fontos emberek, mint akár mondjuk egy gazdasági vezető, egy marketing vezető, egy sales stratéga, de akár egy séf egy étteremben, egyszerűen nem adhatja meg a vezető azt a luxust, egy, hogy ő kiessen, kettő pedig, hogy ne fókuszáljon rá. Mert nem azt a világot éljük, hogy nem baj, csak főzd meg azt a lecsót, vagy nem baj, szolgáld ki azt a vendéget, aki le akar fogyni, hanem én azt vallom, és a cégem és a kollégáimnak is azt tanítom, hogy mi jobban akarjuk a vendég életmódváltást, mint ahogy ez maga a vendég akarja. És akkor ez egy sikeres együttműködés. És ezt áthelyezni mondjuk a vendéglátóiparban, mondjuk a pincérnek, akik napi 10-12 órát dolgoznak, és én még nem láttam olyan bunkó pincért, mint amilyen bunkó vendégek léteznek az a világban.
Tehát, hogy ezt nem azért... én mondtam ki.
Nekem nincs vendéglátóipari egységem még, de hogy én ezt teljesen vállalom, hogy ezt úgy tartani, hogy tényleg a Zserbó névhez az a közeg, az a pincéri hozzáállás elengedhetetlen. És egy Covid alatt azt kihozni belőlük, hogy nem tudjuk mi sem megmondani, hogy holnap vagy holnap után nyitunk újra, vagy akkor a fizetésed 70%-át viszed csak haza, egyszerűen vezetői képesség és tudás és emberismeret kell ahhoz, hogy ezeket a válságokat átéld, átlépd. És a jövőben mindenféleképpen szerintem a gazdasági válsághoz fog csatlakozni ez az emberi hozzáadott érték, amire sokkal jobban oda kell figyelni egy vezetőnek.
Alapvetően amikor elindult a pandémia, akkor nekem is volt nagyon komoly megborulásom, de ez a négy fal között volt, tehát a kollégáim semmit nem láttak, mert az, hogy nekünk ott hirtelen pénz kellett, hogy túléljen a cég, az, hogy tudtuk, hogy a vendéglátóipari egységeknek nem adnak akkor hitelt, mert hogy bizonytalan a jövő. Én a létező összes helyen bekopogtam, mindenhol sírtam, hogy nekünk segítség kell, hitel kell, támogatni, mi mindent szeretnék, és a nap végén mi két bank segítségével kaptunk hitelt, de úgy, hogy ezen a kis blézeremen is nagyjából jelzálog van, nem nagyjából konkrétan, mert mint mondtam, mi egy családi vállalkozás vagyunk, nincs mögöttünk akkora óriási vagyon, amit bele tudunk tenni, ezért mindenünkön jelzálog lett ahhoz, hogy mi túl tudjunk élni. Nagyjából tényleg föltettünk mindent egy lapra, és most ott tartunk, hogy valóban elképesztően nehéz volt ez az időszak, de pozitívan értékelem a mai napon, mert minden egységünk jobban tudott kijönni. Az Emilt a Covid alatt ismerte meg a második kerület, és sokkal több vendégünk van most, mert a házhozszállítás miatt rájöttek, hogy jó, ez finom, és akkor elkezdtek jönni hozzánk, és azóta is jönnek hozzánk.
Az de Onyx-nál... nem lett könnyebb a helyzet. Mert hogy azóta meg a gazdasági helyzet lett nehezebb, meg lett egy háború, ami turisztikai bizonytalanság.
De tudod, hogy mi van, amiről ugye most így beszéltünk, nekem pont 3 nappal ezelőtt, vagy 2 nappal ezelőtt az egyik kollégám egy kicsit ilyen csúnyán így a fejemhez vágta, hogy de miért vagy ilyen nyugodt mindig? Hát ez van meg, miért vagy ilyen nyugodt? Nem nyugodt vagyok, neked nem kell mutatnom, hogy én most mennyire teljesen ki vagyok, vagy nem vagyok ki, hanem annyira megtanult a... ezt az ember, és én ezt nem olyan rég fedeztem föl, hogy én emlékszem arra, amikor ilyen 50-60-70 éves emberekkel, cégvezetőkkel beszélgettem, és tényleg óriási válságokban voltak, de annyira nyugodtak voltak, mert tudták, meg fog oldódni, én már rég összeomlottam volna, de már én is ott tartok, hogy nem omlok össze, mert valahogy lesz, és miután én állandóan küzdök, mindent megpróbálok, hogy megoldjuk innentől kezdve, nincs az az atombomba, amit ne élnénk túl, mert tényleg azért ez a három év nagyon sok mindenre megtanított minket, és valóban infláció, a háború, hiszen a turizmus az a békeiparága. Az elmúlt három évben minden volt, csak béke nem. De olyan megoldási lehetőségeket kellett találnunk, amivel túl tudunk élni, meg hát én is biztos, hogy nagyon megerősödtem, de ezt nem lehetett máshogy.
Most egy érdekes vízre csónakáztunk rá, Szabina, érdekelne a véleményed, ez pedig a vállalkozónak a lelki világa. Itt mennyire kell hozott anyagból főzni, és mennyire lehet ezt trenírozni? Mert az Annát az élet trenírozta, de hát elébe lehet menni, ha én tudom, hogy én egy pánikolós típus vagyok, az meg nem jó, hogyha vállalkozást viszek mellette.
Hát, hogyha van az intelligencia az embernek, hogy ezt felismeri, akkor nem kezd vállalkozásba. De a vállalkozás mindig is egy olyan terep, ahol szembe kell nézni ezekkel a szellemekkel, ezekkel a magaslatokkal, a mélységekkel, és mindegyik treníroz, mindegyik ad hozzá valamit ahhoz, hogy a következő lépésedet vagy növekedésedet hogy tudod még jobban stabilizálni és sikerre vinni. Szerintem nekünk vállalkozóknak, vezetőknek az az egyik, hát hogy mondjam, örökmozgó rugónk, ami pont ez az, hogy ezt megoldottam, ezt legközelebb be tudom illeszteni, tök jó, tovább megyek. De hogy azt tudjuk, hogy a vezetőknek, és ez most az elmúlt 10-15 évben egyre tisztább, már nem csak gazdasági szemléletet kell behozni egy vezetésbe, már nem csak arról kell szólni, hogy én csapkodom az asztalt, és majd én, mint vezető megmondom, hanem sokkal nyitottabbnak kell lenni, sokkal több ember, több szemet meg kell hallgatni, sokkal több szupportot, támogatást adni a csapatnak. Azt látom, hogy elindult egy olyan vezetői szemlélet, nem csak itt, hanem a világban, hogy én az embereimért felelek elsődlegesen. Mert majd, hogyha nagyon nagy gazdasági probléma, akkor megyek a bankhoz hitelért, megyek az ismerőseimhez hitelért, mert azt meg fogom tudni oldani. Az embereket nem, az nem olyan könnyű, váltani nem olyan könnyű, megismerni őket, egy olyan automatizmust hozni a humán erőforrás oldaláról, ami nem gépies, hanem pont emberi. De azt valahol automatizálni kell, és hosszú távon gondolkodni.
Lenne a vendéglátásban, ugye? Mert a neuralgikus pont napjainkban még talán nem is az infláció, és úgy tűnik, hogy a turizmus is kezd valahogy magához térni, háború ide vagy oda, de a munkaerőhiány nem látom, hogy enyhülne. Ez mekkora fejtörést okoz nektek?
A legnagyobb fejtörés, de ez a COVID, illetve most az elmúlt időszak még rontott a helyzeten, de ez 2013-14-ben, tehát lassan 10 éve indult el, hogy addig, amíg régebben tényleg sorok álltak, amikor mi feladtunk egy hirdetést a Zserbó előtt, hogy szakácsok, cukrászok, felszolgálók szeretnének lenni, ma lasszóval fogjuk meg nagyjából a kollégákat, és ezért volt ez a bizonyos kultúraváltás is, hogy én sokkal inkább arra fókuszálok, hogy nálunk jó legyen. Ez a munkavállalói életút, meg hogy az élmény, és hogy ők jól, ez ugye megint csak már kezd egy kicsit elcsépelt lenni, de nálunk ez szerintem most működőképes, és azért tudjuk megtartani a kollégáinkat, mert sokkal emberibbek vagyunk. Szerintem ez mondjuk egy családi vállalkozás, vagy talán egy női vezetőben. Én nem szeretem, ez a női férfi vezető, én ebben vagyok jó, mert nem szeretek különbséget tenni, én nem tudom, valahogy nekem nem ez a világom, de lehet, hogy mégiscsak ez a lelkület ott van, és hogy elkezdtek most visszajönni hozzánk régi kollégák is, mert hogy már mondják egymásnak, hogy te figyelj, itt tök jó a hangulat, itt nem vagyunk emberevőek, itt mindig mindenki 8-án átutalva megkapja a bérét, és itt ez van, az van, amaz, és akkor működőképesek leszünk, és akkor a produktumunk is sokkal jobb lesz. Úgyhogy ez az, ami nálunk most abszolút fő fókusz.
Én, amit láttam ebben az iparágban, az az akadémalizmus, amit elkezdtek az egymás éttetőt, hogy elkezdtek licitálni az emberekre. Tehát, hogy
hát olyan, egész hajmeresz több éreket lehet hallani, igen.
És olyan, hát nem annyira morális működést, amikor megkopogtatják, mert tudják, hogy ő a Zserbóban dolgozott, és megvan az a tapasztalat, amit az Annáik odaadtak, megadtak, megtanították, tartották egy közegben, és pár ezer forinttal többet ajánlanak, hogy menjenek. Hogy ez a piac, ez hihetetlen kemény. Sokáig nagyon kevés nő volt ebben a pozícióban, ahol Anna, és azt, ahogy most így kiemelte, hogy ő nem nőfókuszú, ami azért fontos, mert hogy maga az iparág és a dúvat 90-es évekből hozott tapasztalatok azért még mind átcsengnek egy-két helyen, és hogy ennek mennyire fontos az a hátsó hozzáadott léte vagy lelke, amit az Anna bármennyire is mondja, vagy az Anna anyukája mint nőként ad bele. Én ezt látom, én ezt így fél
abszolút,
csak így lábjegyzetbe
abszolút
odarakom.
Benne van, abszolút természetesen benne van. Nálunk a vezetőink eleve 70%-a nő, a séfünk nő, HR-vezető, marketingvezető, sales vezető, tehát hogy elsősorban női vezetőkkel dolgozom együtt, ez nem tudom, hogy miből adódott így, de szerintem jó, hogy egy vendéglátóipari vállalkozásban ez így van, és ami szerintem a kulcs mondjuk a megtartásban az az, hogy minél több sikerélményt adni a kollégáknak, mert hogyha nincs sikerélményük, akkor tényleg elmennek, kiégnek, és én azt hiszem erre nagyon figyelek, hogy ti is most engem hívtatok meg ebbe a műsorba, viszont én sokszor adom a kollégákat, hogy de hát ő csinálja, ő abban a profi, ő abban jó, és én vagyok mondjuk az arc, de nem én csinálom, én abban vagyok jó, hogy kiválasztom azokat az embereket, akik a maguk területén a legjobbak, őket valahogy így összemorzsolom, és akkor lesz egy szép gombóc belőle, és hogyha ők is ki tudnak teljesedni, akkor hosszabb távon tudjuk együtt tolni ezt a szekeret.
Micsoda végszó, köszönöm szépen. El is fogyott a műsoridőnk, bár hallgatnám napestig, mert nagyon jó sztorikat mondasz, Anna, meg Szabinának is nagyon jó reflexiói vannak, de ma ennyi fért bele, úgyhogy Tomán Szabida állandó szakértőnknek és Niszkács Annának, a Zserbó Gasztronómia Kft. Tulajdonos ügyvezetőjének köszönöm, hogy itt jártak.
Köszönjük
és hogy egy jót beszélgetettem
köszönjük
veletek.
Szépen.
A hallgatóknak már megköszönöm már a figyelmet, ez volt az Erős KKV, lesz még Erős KKV, érdemes azt is szemmel tartani, jövünk érdekes vendégekkel Tomán Szabina társaságában, búcsúzik azonban már a műsorvezető Mihálovics Andrást, hallották, a viszontlátásra.